Hálát adunk, kegyelmes atyánk, hogy készülve az Úr asztalához, itt lehetünk az első estén már. Vedd kedvesen, amit énekeltünk, hiszen benne bűneinket vallottuk meg. Imádkoztunk az énekben, és azt kértük, hogy ne szállj perbe velünk. Vétekbe fogantattunk, bűnben belengetett az anyánk. Mi nem tudjuk magunkat rendbe hozni, megtisztítani. Ahogy énekben vallottuk, mondjuk az imában, és a Krisztus vérért, nagy áldozatért, nagy áldozatáért, szeretetéért, fogadj minket, bocsáss közeledbe. Áld meg Isten tiszteletünket, hogy megáldva távozzunk el. Amen. Isten igéjét a János evangélista által írott evangélium 13. fejezetének néhány verséből olvasom. Foglaljunk helyet. A húsvét ünnepe előtt tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet szerette őveit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, ne lapozza rajnos, jó, ide figyelj. Vacsora közben az ördög már belesugalt a Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának a szívébe, hogy árulja el őt. Csukjátok be a zsoltárokat. Mivel Jézus tudta, hogy az Atya minden kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Az első bűnbánati esténken nagyon kedves, komoly, biztató és ugyan egészségesen megalázó történet van itt előttünk. Ha az ember ezt hogy elolvasta csendesen újra meg újra, akkor csak azt mondhatja, hogy szólni se tudok. Az ámulat, az öröm meg a szégyenkedés keveredik a szívünkben. Látjuk mesterünket, amint rabszolgamunkát végez, olyan tanítványok lábát mossa, akik néhány órával később elszaladtak, magára hagyták őt a Getsemáné kertben, egyik sem mert mellé odaállni, sőt, akiket kiválasztott a leghűségesebb hármas kört, Péter, Jakab és János újra meg újra elaludtak, a többi is elaludt az őrálló imádságban. Mégis van végtelen szeretettel mutatja be nekik azon az utolsó együttléten, vacsorán, amelyet még ebben az emberi testben, a fel nem támadott testben töltött velük, megmutatja szeretetét és szolgálatát. Az Úr Jézus mindig az atyának az irányítása, az atya akaratának az irányítása előtt alatt állott, mindig. Olyan szépen mondja az ige, hogy tudta, hogy eljött az ő órája. Az Úr Jézus mindig tudta, hogy mikor mit kell tenni. Mi sokszor még ugye zavarba vagyunk kisföldi dolgainkban, de az nem baj, hogy mit főzünk ebédre, eldöntjük. Ezek nem fontos dolgok. De vannak az életünkben dolgok, ahol nagyon is meg kellene kérdezni, hogy mi most az Isten akarata. Testvérek visszagondolnak, hogy idősebbek, mikor házasságra léptek, hogy tudták biztosan, hogy ez az Isten akarata. Beleszólhatott Isten csak a házasság kötésünkben? Vagy abban, hogy hány gyermekünk legyen? Vagy abban, hogy neveljük a gyerekeinket? Eljött az ő órája. Olyan pontosan tudta mindig, mikor mit kell tenni, és nem engedte magát befolyásolni. Emlékszünk arra, hogy amikor Lázár beteg lett, Jézus nagyon szerette Lázárt, nagyon. És amikor beteg lett a nővérek, azonnal üzentek, hogy uram, akit szeretsz, beteg. Nem, mert az atya nem engedte. Mert akkor ment el, mikor már negyed napja halott volt. Vagy a kánai mennyegző Mária nyugtalanul mondta, hogy nincs bor, hát csinálj valamit, elfogyott a bor. Azt mondta, azt mondja, még nem jött el az én órám. Az ördög is próbálta őt. Bibliára hivatkozva. Felvitte a templom magas tetejére. Most ha leugrasz, mindenki ámulattal eléd borul, ilyen csoda, hiszen benne van a Zsoltárok könyvében. Te rohadt szól a jövendőlés, hogy angyalok vigyáznak rád, meg ne üssed lábadat a kőbe. Próbált az ördög is eltéríteni az úttól. Az Úr Jézus se ember, se ördög nem tudta eltéríteni. De mindig arra vigyázott, hogy igazodjék az Isten akaratához. És itt van mindjárt most ezen a bűnbánati estén a legelső kérdés. Én gondolom, hogy mindenki azért jött ide, hogy valami jót tanuljon. Becsülettel próbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy Isten akaratának az irányítása alatt élek-e? Vezeti engem az én mennyei atyám naponta. Mikor tud nekem mondani valamit? Mikor tud engem irányítani? Hogy van én nálam, hogy a napnak melyik szakába igazít engem? Vagy én reggeltől estig azt teszem, amit én jónak látok, azért jó szívemmel? Ha nem jól van. Ez a hitetlen embert jellemző, hogy a jó szívével, emberi, becsületes jó szívével azt teszi, amit legjobbnak lát. Isten keze félre van tolva. Nem szólhat bele semmibe. Meg kell komolyan kérdezni, a gyerekek is megértik, az itt levő gyerekek is, hogy vajon atyám akarata szerint élek-e? Még kicsit még szorosabbra fogva a kérdést, úgy kell feltenni a kérdést, hogy az én mennyei atyám örömére élek-e? Sokszor volt, hogy beszélgettem szülőkkel, és ott, amikor az anya sírva beszélt a fiáról, egyszer egy anya azt mondta nekem, hogy tetszik tudni, nem bánám, hogy sose jönne haza. Fiáról beszélt. Haza ő mindent borít. Nem bánám, hogy sose jönne haza. De olyat is hallottam, amikor azt is anya mondta, általában ők közlik melegebben az érzéseiken, azt mondta, hogy sok gyerek volt. Egyik gyerekéről beszélt. Tessék elhinni. Ez a gyerek egy különös áldás. Ezt csak mondta olyan örömmel, a hálás szívvel, újra megköszönte az Istennek, mikor elmondta, hogy ez a gyerek nekem egy különös áldás. Annyi öröm van ebben a gyerekben. Milyen jó lenne, ha mi is azok közé tartoznánk, akit az atya mondhatná, hogy öröm van ebben a gyermekben. Azt olvassuk, hogy tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, melyben át kell mennie e világból az atyához. Az Úr Jézus tudta, hogy eljött a földi életének, emberi életének, emberi testben folytatott életének az utolsó szakasza. Másnapra, péntekre megfeszítik, és 6 órai nagy szenvedés után a kereszten emberi testében meg kell halnia, a test hal meg. Eljött az óra, hogy átmenjen ebből a világból a másikba. Ő tudta, mi nem tudjuk, hogy mikor kell átmenni, ugye mindjárt úgy megrendített tékezül a testvérünk halála. Tudtuk, hogy beteg, idős ember, de így élünk egymás mellett, betegen, öregen, évről évre is. Egy ilyen hirtelen halál megrendíti az embert. Jó nekünk minden este úgy lefeküdni, hogy azt kell mondani, atyám, én nem tudom, de ha most éjszaka kell átmennem abba a másik világba, akkor hadd menjek én te hozzád. Kész vagyok rá. És ha feljön a reggel, nem tudjuk, hogy estét érünk-e. Senki se ígérheti magának reggel az estét. Az egy nagy ostobaság és balga beszéd, este ezt meg ezt fogom tenni. Hanem ha Isten elvezet odáig, sokan keltek reggel, már nem értek estét. Levettek, kaszakba feküdtek le este, de reggel már nem ők ébredtek, hanem már pakolták őket a koporsóba. Olyan jó így látni, hogy olyan mesterünk van, és úgy kell az Úr Jézust ilyen szeretettel szeretni, olyan jó is nyugtatja az embert. Én olyan mestert követek, olyan mestertől tanulok, olyan mesterem van, aki mögött nincsen egy haszontalanul eltöltött óra sem. Abból a 33 évből, amelyet leélt emberi testben, nem volt ki nem használt idő. Nem volt elrontott óra, eltékozott perc. És testvérek, mennél szorosabban járunk az Úr Jézussal, annál jobban tudjuk a még hátralevő rövid időt jól kihasználni. És itt van most a leírásban egy olyan meglepő mondat, szinte csodálkozik az ember, hogy kerül ez ide. Olyan szépen kezdődik ez a beszámoló, már a második versben ez van, és vacsora közben az ördög már belesugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának a szívébe, hogy árulja el őt. Összegyűltek egy vacsorára, mi nem tudjuk ezt úgy átélni, mert a mi vallás gyakorlatunkban egészen más már az úrvacsora. A zsidók ezen a páska ünnepen megemlékeztek arról, hogy hogyan szabadította ki Isten Izraelt Egyiptomból, hálát adtak azért, hogy néppé lehettek, a rabságból kijöhettek, faraó igájából kimenekültek, és akkor, amikor az a utolsó éjszakájuk volt a tizedik csapás után, le kellett vágni családonként egy bárány, keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel megenni, öltözködve, felöltözve fogyasztották el, és már indulni is kellett, cipelték a sok mindent, a sátrat, fölszereléseket, gyerekeket, öregeket. Nagy készülődés volt, nagy izgalom, hiszen hatalmas fegyveres erejével jött utánuk a faraó, Isten mégis átvitte őket a tengeren, a vizek szétnyíltak, erre emlékeztek ezen a vacsorán. És Júdásnak, a Iskáriótes Júdásnak, egyik apostolnak a szíve nem ezzel a történettel foglalkozott, nem a hálaadás, nem az álmélkodás volt benne, hanem mennyi pénzt kapnék, ha elmennék, és oda vezetném, valahogy Jézus kézbe adnám. A Biblia elmondja, hogy már előbb ő maga ment el a papokhoz. Nem úgy volt, hogy a papok jöttek hozzá, hogy hívták volna magukhoz, hanem ő ment el, és tett egy ajánlatot. Ezt a mondatot mondta Júdás a főpapoknak, a vezetőknek, mennyit adtok nekem, ha kezetekbe adom. Ez a Bibliának egyik legrettenetesebb mondata. Mennyit adtok nekem, ha kezetekbe adom, majd ott, ahol elárulom, csókkal fogom megjelölni, nehogy a sötétbe összetévesztétek, mert János nagyon hasonlít hozzá, különben is sötétbe nem lehet jól megkülönböztetni, de én megismerem, oda szaladok, megölelem, nyakába borulok, jól megcsókolom, ő az, őt kell megfogni. Ugye milyen rettenetes? Még ha emberrel szembe teszi is valaki ezt, akkor is szörnyű. Most ott ülnek az úrasztalánál, ami úgy nevezzük, utolsó vacsorájuk van, közben énekelnek is. Az Úr Jézus beszél arról, hogy ő rá nagy szenvedés következik. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Kezd remegni, gyötrődni, nem tudják a tanítványok, nem tudják felfogni ezeket. Egyszer csak föláll, veszi a mosdótálat, felső ruháját leveszi, mert akadályozta volna a munkába. Vizet tölt a medencébe, vesz egy kendőt, ahogy ülnek ott az asztal körül hosszan azon a padon, letérdel a legelsőhöz, kezdi mosni a lábát. Ezek úgy megvannak lehet, most sem tudják, mit szólnak. Ez egy kimondottan rabszolga munka volt. Szabad ember nem mosott senkinek lábát, csak rabszolga. Végzi ezt a rabszolga munkát, mikor Péterhez ér, akkor ugye Péter felkapja a lábát, és mindig a heves volt, meggondolatlan. Az én lábamat, azt nem. Mondja az Úr Jézus, nem érted meg, hogy mit teszek, majd megérted később, és hát nem olvastam már ezt a részt, amikor megmagyarázza, hogy nektek is meg kell mosnatok egymás lábait. Ez nem azt jelenti, hogy leülünk egymás el és mossuk egymás lábát, hanem ez egy jelkép volt arra, hogy segíteni kell a másiknak abban, hogy ami az ő istenfélő hívő élete közben rárakódik a napi élet forgatagába, idegesség, sokféle dolog, ami nem is veszünk észre, mert ugye tele vagyunk porral. Hiába fényesítjük a cipőnket, megyünk egy tiszta járdán, visszajövünk poros. Így vagyunk az életben, gondolatban, beszédben, cselekedetben. Annyiféleképpen védkezünk, rakódik ránk a szenny. De segítsünk egymásnak, hogy megszabaduljon. Azt mondta az Úr Jézus, ha én az Úr meg tudtam mosni a ti lábatokat, nektek is segíteni kell egymásnak, hogy megtisztuljon attól, ami rajta van. Mert mi azt szoktuk meg, hogy ugye milyen irigy, ugye milyen büszke, ugye hogy felvág. Megmondunk mindig valamit. De nem tudunk segíteni, hogy ne olyan legyen. Nem az a jó orvos, aki megmondja, hogy kérem magának ez a baja, hanem aki megmondja, hogy mi a gyógyszer, és ki kezeli. Az Úr Jézus éppen ezt tette, megmutatta és megmagyarázta nekik, hogy én azért jöttem, minden nap forduljatok hozzám, én minden nap megtisztítlak titeket, minden nap fogtok vétkezni, leszáll az este, pihenni tértek, nézzétek, mert mi rakódott rátok, jöjjetek hozzám, én megtisztítlak, ti meg segítsetek egymásnak megtisztulni. Milyen rettenetes volt Júdásnak a szíve, olyan borzongás van az emberben, de ne gondolja az itt levő kis gyülekezet, hogy nincsenek Júdások. Láttam én a papok között nagyon sokat, nem is egyet. És ha azon gondolkozunk, hogy ki miért adja oda a megváltót, mert a gyülekezet nagy része eladta, réges-régen eladta. Ugye eljön a konfirmáció ideje, elmennek, jön a továbbtanulás, szerelem, udvarlás. Már nincs is szó az Úr Jézusról. Már nem is látja a falon ott van a képet, amit bekeretezve kiakasztott. Már nincs sehol. Itt van a nagy gyülekezet a falon, felakasztva, de valóságban. Bizony, jó lenne ezen is gondolkozni, hogy vajon nem vagyok-e én is egy olyan helyzetben, hogy jobban szeretem a pénzt, mint az Úr Jézust. Vagy jobban szeretek valamit, vagy valakit. Még egy kérdés, megint ugye Júdás a pénzzel volt nagyon megfogva. Mi ad nekem nagyobb örömet, ha a pénzem gyarapodik, vagy ha lelkileg haladok előre? Valami váratlan ajándékot kapok, velem is megtörtént a biztosító visszavizetett egy összeget, mert 3 éven át nem karamboloztam. Hát örültem neki, de ez egy pillanatig tart. De amikor itt ülök csendbe, és az ige mond valamit, megfogja a szívemet, vagy megítél, vagy megvigasztal, nem lehet összehasonlítani 1 millió forinttal sem. Meg kell jól nézni, hogy mi a drágább. Az Úr Jézussal töltött idő, igazán az van a szívem, mert csak lenne egy 4 órám, Uram, hogy csak csendbe veled legyek. Vagy azt mindig az idegesít, meg megint nem hozzák a nyugdíjat. Már megint késnek, már megint nem tettek hozzá. Ezen kellene jobban izgulni, hogy lelkileg gyarapodtam-e. Erősödtem annyit lelkileg, mint amennyire anyagilag mégis rendben vagyok. Na, tovább megyünk. Az Úr Jézus a teljhatalom tudatában cselekedte ezt a rabszolga munkát. Mivel Jézus tudta, hogy az Atya mindent kezébe adott, hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, egy kendőt véve, körülkötötte magát. Olyan legjobb volna csak hallgatni róla. Tudva, hogy minden hatalom a kezébe van, mert minden hatalom. Tudjuk a Bibliából, hogy most is az egész roppant mindenséget az Úr Jézus tartja fent, hatalmas szavával, parancsoló szavával tartja fent az óriási csillagrendszereket, az egész világot. Neki engednek a növények, állatok, mind ami teremtetett, égi testek. És ebben a roppant hatalomnak a birtokában rabszolga munkát végez. Már a keresztárnyéka odavetődött arra a kis házra, ahol voltak. Azt is, hadd mondjam a testvérek bizonyára, emlékeznek, hogy már elmondtam néhányszor, hogy ez az urvacsorai terítés is csak úgy jött létre, hogy Jézus elküldött néhány tanítványt. Júdás ott ült, amikor ezt mondta, menjetek el, majd előttetek megy egy ember, találkoztok valakit, visz egy korsót, menjetek utána, ahova bemegy, oda menjetek be, ott kérdezzétek meg, hogy hol van elkészítve a vacsora számára a hely, mert ha megmondta volna, hogy abban az utcában az az ember, akkor Júdás már oda vitte volna a csapatát, és ott megfogták volna már a vacsoránál, de azt Jézus még nyugodtan akart eltölteni, azért így intézte, a Júdás nem tudta. Nem tudott utánok szaladni és megnézni, hova mentek be. Hanem majd amikor mentek a Getsemáné kertjébe, tudta Júdás, hogy sokszor pihent, akkor imádkozva, késő este is, hát oda vitte a papokat. A Péter lelkesedéséről még annyit hadd mondjak újra, hogy milyen sokszor úgy van az ember, hogy nem is értjük meg az Isten dolgait. Péter apostol volt, ugye most már 3 évi tanfolyam volt mögötte, mégsem tudta, hogy az Úr Jézus mit tesz fel. Azt mondta, majd később megérted. Majd amikor neked kell lehajolni és másoknak segíteni a Szenttől megtisztulni. De megérted mégis egyet már most, az, hogy nem én szolgálok az Úrnak, hanem ő szolgál nekem. Egyszer Budapesten prédikáltam, és az első padban ült egy teológiai professzor. Akkor láttam először, eljött meghallgatni, Pesten tanít, papokat tanítja. Egyik prédikációmat, az emberi szolgálatról, a mi szolgálatunkról beszéltem arról, hogy mi mindent kell nekünk tenni az Úr Jézusért, mi mindent tehetünk, és amikor a végére értem, akkor mondtam, hogy most jön a magyarázata az egész prédikációnak. Ha az ember odaszánta magát egészen, teljes szívével, és nincs egyéb szándéka, terve, akarata, csak egy, hogy az Úrnak szolgáljon, és ha ezt gyakorolhatta, akkor egyszer csak azt látja, hogy mikor valóban Istennek szolgáltam, valóban neki, akkor tulajdonképpen nem is én szolgáltam, ő szolgált nekem, ő adta az erőt, ő segített nekem, ő adott nekem szavakat, érzés, gondolatot, ő szolgált ki engem. Mikor ezt elmondtam, a professzor szeméből megindult a könyv, sírt, sírva hallgatta, oda jött, megölelt. Hívott prédikálni oda, ahol ő akkor még lelkész volt. Megértette. Sohasem mi szolgálunk. bármi jót tudunk tenni az Úr Jézusért, gyülekezetért, egyházért, nem mi tőlünk van. Ő szolgált nekünk, ezt kellett Péternek megérteni, hogy nem te, hanem én. Nem te intézed az én dolgomat, én hozlak téged rendbe. De van itt még most valami, ezt is jól meg kell beszélni. Péter azt mondta, hogy most már akkor fejemet, kezemet, ugye a másik végletben esett, mert a hirtelen ember volt. Egyszer egy édesanyának a színeváltozását néztem ott végig. Egyik a makrantos gyerekét csitítgatta, beszélte, sejpítve beszélt hozzá. A gyerek csak rukkapált, nem akart enni. Egy pillanat alatt olyan szavakat zúrított a gyerekre, mintha nem is az övé lett volna, rettenetesen. Olyan az ember szíve. Péter is ide-oda. Először semmit, aztán meg mindent. De megmondta az Úr Jézus neki a nagyon fontos dolgot, ezt pedig most mindenkinek szeretném értésére adni, érthetően. Megmagyarázta az Úr Jézus, ha egyszer valaki, mint ti tanítványaim, ott hagytatok mindent, én érettem, velem vagytok, ezen a nehéz úton idáig elkísértetek. Igazán én vagyok számotokra az élet. Én velem és én értem éltek. Akkor rendben van minden. De minden nap, ahogy rakódik a napforgatagába, érzésbe, gondolatba, cselekedetbe, bűn ránk, azt kellett tisztítani. Az alap rendben van. A szív meg van tisztítva, meg Krisztusé. Ezt is meg kell nagyon jó magunkba beszélni, hogy is vagyok én, mert sokan azt hiszik, hogy leúrvacsoráztak megint egy 3 hónapra való valamit, vagy 2 hónapra való bűnt. Ha a szív az Úr Jézusé, akkor minden rendben van. De akkor, ha tényleg az övé, nem is tud nyugodtan lepihenni, mint ahogy nem tud az ember lefeküdni, még a lábát meg nem mossa. Nem tud az ember nyugodtan lefeküdni, amíg meg nem vizsgálja az Úr előtt, hogy is volt ma. Szennyes lábbal nem mehetek az ágyba. Rendezetlenül nem mehetek az éjszakának, mert nem tudom, hogy lesz-e reggelem. Ez az, amit jól kell tudni. Krisztusé vagyok-e? Ha igen, akkor rendben van. De ha rendben van, akkor minden nap még rendbe kell magam egészen tenni, és úgy menni az éjszakának. Egy halottnak hiába mossák a lábát, nem segít rajta. Az élőnek kell, akiben ott van a Krisztus hatalma, és magát az Úr Jézusnak adta, az érzi magát rosszul, amikor eljön a nap vége, és valami nincs rendben. De jó, ha valakinek a napszállt, akkor ez a nyugtalansága van. Nem az, hogy nem evett a malac, meg valamit, meg ott ez, meg az, hanem az a nyugtalansága, hogy nem vagyok rendben. De most hogyan tudom azt még ellenőrizni valóban, hát hogy is nézek ki? Elmúlt egy napom. Úgy tudom, hogy ha a kezembe veszem ezt a könyvet, többször is. Ez a könyv olyan, mint egy lámpa. Oda világít. Ugye sötétben minden macska fekete. És ha az ember közömbös, és nincs az ige által megvilágítva, nincsen fekete bűn, minden szürke. Nem jó, de nem is rossz. De mikor ez a lámpa éghet és világíthat, akkor meglátja ám az ember a foltokat, de nem szürke ám az, hanem nagyon fekete. És ott még a befejező mondat olyan szomorú. Megmondta az Úr Jézus, hogy ti, akik szívetek szerint hozzám ragaszkodtok, tiszták vagytok, de nem mind. Nem vagytok mindnyájan tiszták. Egy van itt, 12-ből egy. De jó lenne, ha még nálunk csak így lenne, 12-ből egy nem lenne tiszta. De inkább úgy vagyunk, hogy 12-ből egy, ha van tiszta. Nem vagytok mindnyájan tiszták. Érdekes, hogy nem mondta ki a nevét. Még amikor a palatot odaadta is, úgy intézte, hogy a tanítványok nem tudták biztosan, hogy ki az. Azt mondta, amit cselekednek, az hamar cselekedjen. Azt hitték, hogy rendelkezik, Júdásnál volt a pénztárca, ugye lopott bele rendesen, Júdások mindig lopnak. Hát talán azt mondta, így gondolták a tanítványok, azt mondta Jézus Júdásnak, hogy jön az ünnep, és vegyél ki egy összeget, és osszad ki a szegényeknek. Mert Jézusnak gondja volt a szegényekre, és abból a kevésből is adott mindig. Nem értették, nem mutatott rá, csak azt mondta, hogy nem vagytok mindnyájan tiszták. Elolvasok egy verset, ami a befejező vers, és ebben én lezárom mai estét. Arról a csodálatos városról, ahová bemennek majd mind, akiket Jézus vérével megváltott. Ezt mondja a Jelenések könyve. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem is lesz ott, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda. tisztátalanok pedig nem jutnak be oda. Nem vagytok mindnyájan tiszták. Én most nem mondhatok semmit tovább. De jó lenne, ha mindenki elgondolkozna rajta, hogy nem vonatkozik ez én rám. Igazán a Krisztusé vagyok én? Mert ha igen, akkor tiszta vagyok. Én elfogadtam hittel az én megváltom áldozatát, engem a vérével mosott meg és vett meg, én az övé vagyok. Helyettem szenvedett, helyettem lett átkozott, életem szállott alá poklokra. Én tiszta vagyok. De igazán megfogtam ezt hitemmel. Ha igen, akkor pedig mindig bár minden tisztátalanság. Érzésbe, gondolatba, bármibe. Sögtön kérem, Uram, mossál meg engem. Imádkozzunk. Imádkozzunk. Kegyelmes Atyánk, irgalmas Istenünk, lelked és ígéd által kérünk, vezess minket oda, ahol a mi megváltónk szenvedett, gondolatban, érzésben, lelki értelemben. Hadd lássunk valamit abból, ami történt. Ahogy ő megindult a nagy szenvedés útján, irántunk való szeretetből és érettünk, mind a keresztig. Drága megváltónk, aki életedben és halálodban olyan sokat szenvedtél, érettünk. Éreztessed velünk, ízleltessed velünk szeretetednek gyümölcseit, kereszt halálodnak áldásait. Amen. Isten igéjét a János evangélista által írott evangélium 18. fejezetéből, az első 11 versből olvasom. Foglaljunk helyet. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami rejá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok az, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok az, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Azok ismét azt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az ígének, amelyet mondott, akiket nekem adtál, azok közül nem vesztettem el senkit. Simon Péternél volt egy kard, az kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat, vagy ne igyam ki azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem. Mai estén rövidebb lesz az ige magyarázat, mint szokott lenni, éppen ezért sűrítve úgy szeretném elmondani, hogy maradjon meg a testvérekben, nem egy Isten tiszteletnek az emléke, nem csak az, hogy nagycsütörtök este ott voltunk a gyülekezettel, a mi kis termünkben, hanem maradjon meg valami úgy, ami állandóan kísér. Aval kezdődött a szakasz, hogy miután ezeket elmondta. Előtte van egy fejezet, úgy mondják ezt, úgy nevezik Jézus főpapi imája. Az egész fejezet csak maga az ima. És azért folytatja egy a következő, hogy miután ezeket elmondta. Ahogyan figyelemmel kísérjük az eseményeket, ahogy közeledik a Jézus elfogatása, testbe való nagy szenvedése, elárultatás, ahogy átadatik a pogányok kezébe, látjuk, hogy mennyire nagyon komoly szerepe van az imádságnak. Olyan meglepő az, hogy a Biblia olvasók, mindannyian mi tudjuk, ugye, hogy milyen sokszor imádkozott az Úr Jézus. Tudunk arról, hogy Péter felébredt és kezdte keresni hajnalba is. Kint a pusztába találták meg, ott imádkozott és szemrehányást tettek az Úr Jézusnak. Mindenki téged kereste meg, elmegy a pusztába imádkozni. Szüksége volt az imádságra. Nagyon jó lenne, ha a nagycsütörtök estének ez a tanítása megmaradna, hogy mennél nagyobb a baj, mennél több a gond. Nem annál kevesebb időt kell szánni az imára és hagyni, hanem annál többet. Mi azt látjuk, hogy mennél több jót adott Isten, ami álmosdi magyar népünknek, annál kevesebb ideje van az Isten számára. Mennél többje van, annál inkább háttal áll az Istennek. Mennél több mindent kéne megköszönni, leroskadni, térdre roskadni, a fejet a földre letenni és úgy köszönni meg nekem méltatlan embernek egészséges gyerekeket, otthon, munkát, anyagi javakat adtál. Nem érek rá, Uram. Erre nincs idő. Hadd égjen el az én életem gyertyája magamnak. Majd, mikor jön a halál, az utolsó kormos füstöt odapújjuk az Isten arcába. Ez a tiéd. Nagyon jól mondta egy híres ige hirdető, egy temetésen mondta el. Olyan valaki van a koporsóba, aki elégette élete gyertyáját csak magának, de halál előtt mondott meg egy imát, az utolsó kormos füstöt Isten arcába fújta. Hát ha ezt elmondanám, engem megismernének a temetőbe. De volt egy bátor ember, aki elmondta. De így van, mert így van. Mindig az igazságért verik meg az embert. Majd az utolsó kormos füstöt. Lesz egy úrvacsora, vagy nem lesz. Nyögök egyet. Megbocsát az Isten. Olyan szomorú, hogy nem tudjuk kihasználni az imádságban nekünk adott óriási lehetőséget. Ez egy állandó nyitott ajtó. Mindig bemehetek. Nem vagyok olyan helyzetben, nem lehetek, hogy én ne imádkozhassam. Hogy ne szólhassak Istenhez. Nem tudom, átéltétek-e már, amikor felébred az ember, aztán visszaemlékszik az álomnak valamelyik részére, és visszaemlékszem arra, hogy imádkoztam álmomban. Még az ébredés után is frissít. Milyen jó volt, hogy akkor is álmomban is egy rossz álomban, azaz imadott nyugalmat. Fölébredtem, és én csak álom volt a sok szörnyűség, ami körülvett. De milyen jó visszaemlékezni, hogy oda menekültem álmomba is, mert ha a szívnek ez az állapota, hogy mindig az Urat keresi, akkor éjjel-nappal, ébren és álomban mindig ugyanazt csinálja. Szeretném azt a testvéreknek komolyan megmondani, hogy vegyük komolyabban a saját imádságainkat. És szokjunk már le a megszokott, régen megtanult imákról. Az egy olyan szégyen, hogy valaki még mindig a gyerekkori imáit mondja. Látogattam olyan beteget, aki még mindig azt az imát mondta, amit 6 éves korában tanult. Ugyanazt mondta a úrvacsora vétel, akkor vittem neki a kenyeret, bort, tessék várni, és akkor elmondta a kátéba tanult kis imát. Nem volt semmi mondani valója Istennek, csak a régi szövegek. Hát micsoda elmaradott állapot az, ha én hozzám bejön az én gyerekem vagy unokám, és akkor vesz egy cédulát, és valaki leírta neki, hogy kérek reggelit, és onnan olvassa fel nekem. Hát normális az. Mert csinálják, ha megtanult imád, hajtjuk. Valaki egy hiszekeggyel kér megalszik, vagy egy mi atyánkkal. Hát nem szabad. Ki kell használni az imádságban nekünk adott nagy lehetőséget. Miután Jézus ezt a hosszú imádságot otthon, aki megnézi a János evangéliumában lévő 17. fejezetet, a főpap imád, végigolvassa, komoly, nehéz imádság. Minek utána ezeket elmondta, akkor kiment a tanítványaival. Nagy imádkozással indult, és a kertben is folytatta. A tanítványok elaludtak, mert nem készültek fel előtte se, nem tudtak az imádságban felüdülni és megerősödni. Az Úr Jézus ezen a helyen, ahová mentek, ha nagyobb lenne itt a Jeruzsálem térképe, jobban meg tudnám mutatni, a Getsemáné kert ott van, nem messze. Az Úr Jézus sokszor kiment oda a tanítványokkal, egy fárasztó nap után, démonokat űzött, nagy harc volt az. Halottakat támasztott, nagy isteni erőt kellett igénybe venni. És akkor kimentek este elfáradva pihenni, imádkozni. Egy kis felső kis tisztáson, egy kis fensíkon ott leültek, csendben nem beszélgettek egymással, csak az atyával. Júdás is sokszor ott volt. Mert együtt mentek mindig mind a 12. Júdás sokszor volt ott megrendülten, hallhatta ott Jézus könyörgését, vagy hálaadását. Ő maga is imádkozott ott, és most pontosan oda vezeti a fegyveres, ellenséges csapatot. Olyan szörnyű ezt látni, hogy egy ember, aki annyi csodát látott, és maga is tett csodát. Biblia elmondja, hogy amikor Jézus kikült a 12-t hatalommal felruházva, visszajöttek álmélkodva, és elmondták, hogy Uram, még az ördögök is engedtek nekünk, démonok menekültek, megszállott emberek megszabadultak, őrültek józanokká lettek, halottak feltámadtak, sánták jártak, vakok láttak, süketek hallottak, a némák beszéltek. Szinte úgy mondták el, hogy igazi ez, hát átéltük. Megmondta az Úr Jézus, adok nektek hatalmat, a kígyókon, skorpiókon tapottok. És most ugyanarra a helyre, oda viszi ez az ember, aki annyi mindent kapott, annyi áldáson átment, oda viszi az ellenséget. Az ige többször mondja, hogy vezetőjük lett azoknak, akik elfogták Jézus. Nagyon vigyázzon mindenki, aki az Isten féli, hogy bele ne sodródjon valamilyen körbe vagy csapatba. Mert az ördögből ügyesen jön. Lehet ártani ennek a gyülekezetnek egy mondattal is. Csak egy gúnyos mosolyjal is. Egy megjegyzéssel is. Akkor már beálltunk abba a csapatba. Mert testvérek, nem a pappal harcolnak a kívül levők. Nem is veletek. Hanem a mi urunkkal, a mi fejünkkel. Az ördögnek nem mi kellünk elsősorban. Hanem az a Jézus, aki a szívünkben van. Azt akarja, hogy ne legyen ott. Minket akar elfordítani. És elfordít másokat. Olyan meg sem magyarázható, mikor az Úr Jézus elmondta, itt idézi a Biblia, hogy Atyám, senkit el nem vesztettem azok közül, akiket nekem adtál, csak idáig idézi, de folytatása volt a mondatnak, akkor Jézus mondta ezt az imát, azt mondta, hogy kivéve a veszedelem fiát, a Júdást, a veszedelem fiát. Azt mondta Jézus, jobb lett volna neki, ha nem született volna. És amikor öngyilkos lett, meghalt, azt mondja, hogy a saját helyére jutott. Az egy különleges hely. Azoknak, akik már megízlelték az Isten jóságát, nyertek áldásokat, örömmel énekeltek lelki énekeket, zsoltárokat, üdültek fel imádságba, örültek egy prédikációnak, mégis az ellenség mellé állnak. Ezeket különleges hely várja. Amikor jön Júdás a csapattal, itt nincs leírva, hogy csókolta meg az Úr Jézus, most nem is térünk ki arra, mert más dologról kell beszélni. Azért mondja minden evangélium egy más-más részletét. Azt kérdezi Jézus, tudta, hogy mi következik, kit kerestek? Ennél a mondatnál egy kicsit meg fogunk állni. Kit kerestek? Azt mondták a názáreti Jézus. Jöttek tehát, hogy találkozzanak Jézussal azért, hogy megfogják, megöljék. Ő azt kérdezte, kit kerestek, mikor ti imádkoztak? Vagy csak úgy lélekbe egy sóhajt küldtök felfele. Akkor ti is közeledtek az Úr Jézushoz, és ő kérdezi, hogy kit keresel? Miért imádkozol? Miért jöttél? Beteg vagy és meg akarsz gyógyulni? Bajba vagy és kell a segítségem? Most nem tudod, mit kell tenni, tanácsot kérsz? Ez mind jó. De ő várja a legfontosabbat. Úgy, ahogy énekeltük is az énekben. Amikor nem bírunk, mert nem bírunk az ellenséggel, az ördöggel, ha ellenem, van ellenem vádásztusába kezd, de sokszor legyőzött minket a bűn, nagyon megsebzett, tönkretett, az oltalom, az irgalom, a vére szent kereszt, az áldott szent kereszt. És valaki azt tapasztalja, hogy nem tud a természetétől szabadulni. Bilincs van rajta. A modora, a nyelve, a gondolatai, a kívánságai. Meg van bilincselve. Ha bűneim, bilincseim levetni nem tudom, a Golgotán, a vérjogán, mivel meghaltál értem, hozzád fohászkodom, irgalmaz Jézusom. Úgy kell az Úr Jézushoz jönni, így. Nem csak az, hogy beteg vagyok, jaj a gyerekem, jaj az unokám, meg egyéb családi bajok, hanem amikor így jövök, a magam nagy nyomorúságával, azt kérdezi, kit keresel? Egyedül téged, Úr Jézus. Most nem a segítséget kell, te magad. Mert ha te itt vagy és bejössz, akkor én mindent megkapok. Nagyon sok embernek csak a segítsége kell. Jaj, holnap csak lenne már jó idő, mennek a gyerekek kirándulni. Már megint esik, pedig most akartam megforgatni a fénát. Istenem, adjál jó időt! Mindig kell a segítsége. Ő maga nem kell? Ő nem kell. Te magad kell lesz. Én téged kereslek, Uram. Ezek halálra keresték. Mi pedig azért keresjük, hogy életet nyerjünk bennem. Jó lenne elgondolkodni ezen, hogy valahányszor komolyan is imádkoztunk. Kit kerestünk és mit akartunk? Júdás számára rettenetes ítéletté vált ez a hely. Oda vitte az ellenséget, ahol annyiszor kapott áldást. Nagyon vigyázzon arra is mindenki, hogy nehogy tanul legyen ellene ez a szoba, ez a helyiség, ezek az órák. Mert ha elfordultok az Úr Jézustól, ha ellene dolgoztok, és az ő népe ellen, akkor úgy jártok, mint Júdás, ez a Júdás útja. Lehet ide jönni ellenségesen, és voltak itt már, voltak az asztalt verte, volt, aki fenyegetett, volt, aki rám akarta borítani az asztalt, pedig ide járt sokáig, sok minden. Sokféleképp lehet jönni. A tanítványok még nem voltak abban a lelki erőben, hogy vállalják a szenvedést. Az Úr Jézus úgy ismerte őket, most is elaludtak itt az utolsó este nagy imádságában. Mire megjöttek Júdásék, akkor ébredeztek föl. De az Úr Jézus tudta, hogy nem készek, nem képesek még elviselni egy fogságot, verettetést. Azért azt mondta, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Soha hatalommal mondta, mikor azt mondta, hogy én vagyok, olvassuk, hogy a földre estek. Megmutatta az Úr Jézus egy pillanatra, hogy mindent meg tudná semmisíteni. De hát akkor, ahogy ő maga mondja, hát ne ígyom ki a poharat. És milyen megdöbbentő testvérek, ezt nem szabad soha elfelejteni, hogy milyen tud lenni az ember szíve. Mikor azt mondta, hogy én vagyok, abban a pillanatban megtelt a Getsemáné kertje olyan hatalmas isteni erővel, a földre zuhantak az emberek. Utána fölálltak, és megfogták, és megkötözték. Ha valaki nem akarja az Úr Jézus szeretni, ezer csodát átélhet, mégse fogja szeretni. Ha igazán a szívében nem áll Krisztus mellé, akármennyi jelet kap az Istentől, százszor meggyógyulhat, halálos bajból kimenekülhet, ezer áldás száll rá anyagi javakba, mégis a szívem ilyen ellenség marad. Én ezt nem tudom megmagyarázni, de sem megérteni, nem is érthetem meg, mert nem ebbe a táborba vagyok. Hogy miután azt a hatalmas Isten erőt megtapasztalták, vártak egy kicsit, meg voltak rémülve, nincs tovább, ott áll védtelenül, megfogták és megkötözték. Milyen rettenetes, hogy ez az utolsó nagy intés, ez se használt nekik. A tanítványok elszaladtak mind. Az is van különös, Jézus mégis elvitte őket. Tudta, hogy el fognak futni, mondta. Azt is megmondta, hogy Péter esküvel fogja megtagadni. Péter most csapkot, kivette a kardot, odavágott egy szolgának, az elugrott, csak a fülit vágta le. Az Úr Jézus leállította. Ezek az utolsó mondani valók ma este egy. Nem lehet az Isten ügyét csapkodva, verekedve, erőszakkal, fegyverrel, durvasággal, ököllel. Volt itt egy édesanyja egyszer, vagy van már majd 15 éve. És kérdezte tőlem, hogy miért tartom én reggeltől estig itt a gyerekeket a kátén. Mondom neki, hogy nem is volt itt a gyerek. Este későn ment haza, reggel jött otthonról, este hazament, azt mondta, hogy KT órán volt. Mondom, nem jött, hát már többször hiányzik, azért pedig mindig megfokozom, hogy menjen. Persze az, aki megfokozta a templomban, nem jött el soha. Mindig megfokozom, hogy menjen. Hát nem is jött el, pofonnal küldték el. Hát nem lehet. De ha jött volna az anya, minden vasárnap pluszta volna a gyereket, nem kellett volna pofozni. Nem lehet pofonnal. Nem lehet erőszakkal. Akárkivel fogunk beszélgetni, talán kigúnyolnak. Ma is mondta valaki nekem, hogy kinevetik, ha ide jön. Igen, kinevetik. Én is szóval látom, hogy nevetnek a hátam mögött, csak látom. De ez egy biztatás nekünk. Ez egy biztatás. Gúnyolódnak, hogy mi még mindig ilyen elmaradottak vagyunk. Mi még mindig hiszünk, mi még imádkozunk. Mi még Krisztusra támaszkodunk. Ez nagyon jó. Ha ezek nevetnek, ez azt jelenti, hogy megbántják, megszomorítják a mi Urunkat, de az Úr Jézus szeretete árad ránk. Az lenne baj, ha az ördög tapsolna, de nem tapsol, mikor ide jövünk. Nos, befejezésül, ez az éjszaka, úgy látszott ez az este és a nagy péntek, hogy elveszett minden. A tanítványok, a csapat, a hűcsapat, a testőrség elszaladt, egy alatt a 30 ezüstért, őt megviszik, odaszegezik, megbukott az egész ügy. Egy nagy vereségnek látott, pedig ez volt az Úr Jézus leghatalmasabb diadalmenete. Befejezte vala kiáltással, elvégeztetett. nehogy azt higgye valaki, hogy rossz oldalon áll, a gyenge oldalon áll. Most érdekes, hogy az egyház helyzete emelkedik, mert emelkedik, egyre többen hozzák a gyerekeket keresztelni, meg már érdeklődnek, milyen szomorú. Mikor az egy bizonyos terhet jelentett, akkor hátraálltak. Most ugye igazából egyedül az egyháznak van egy kis becsülete. Csak. És ha az egyház élet szilárd lenne, és nem szilárd, akkor itt még nagyon zavar lenne, mint amilyen van. Nekünk mindig hűségesen meg kell állni, ami Urunk Jézus Krisztus mellett. Imádkozzunk! Hálát adunk, Atyánk, hogy olyan megváltót adtál nekünk, aki szerette az övéit mindvégig, most is szereti. Hadd legyünk ebben a szeretetben mi is. Őrizd meg a Júdás útjától, szíve gonoszságától, álnokságától. Soha ne kerüljünk az ellenséges seregbe, hanem ott legyünk hűséges követőid között mindvégig, hogy szolgálhassunk majd a mennyei seregben is. Amen.